egymásra hangolva. Magazin a harmonikus párkapcsolatokért a Halas Rádióban.
Nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Halas Rádió minden kedves hallgatóját. Beke László vagyok, az Egymásra hangolva magazin műsorvezetője. Ezen a gyönyörű őszi napon egy olyan kérdésről beszélgetünk, amelyben úgy gondolom, hogy egyikünk se szeret belekeveredni. Mégis azt tapasztaljuk, hogy akár szeretjük, akár nem, adódnak az életünkben. A konfliktusokról lesz szó, és úgy vélem, hogy amikor emberi kapcsolatokról, házasságról, barátságról beszélgetünk, akkor elkerülhetetlen dolgok azok, amelyek így a konfliktusok között megfogalmazódnak. Hogy tegyek fel önöknek egy kérdést azért, hogy valamiképpen a konfliktusos helyzeteket jobban, stílszerűen, kézzelfoghatóbban tudjuk megérteni. Mit gondolnak, hogy mi a különbség két teljesen egyforma fémtárgy között, ha csak annyi a kettő között a különbség, hogy az egyikbe áramot vezetünk, a másikba pedig nem? Nos, lehet, hogy többféle válasz létezik erre a kérdésre, de hogyha humorosan szeretném megadni ezt a választ, akkor azt mondanám, hogy csak a fogásuk más, csak a fogásukban különböznek. Ugye, amikor a házasságukra gondolnak, akkor mennyire más a fogása a társunknak, hogyha feszültség van benne. Ráadásul olyan feszültség, amit lehet, hogy mi magunk generáltunk az ő életében, vagy éppen kettőnk között. Nem csak mi emberek tesszük fel a kérdést, hogy honnan vannak közöttünk a viszályok és a harcok, hanem beszél erről a kérdésről a Szentírás is. Jakab apostol levelében van néhány gondolat, amely a következőképpen hangzik. Honnan vannak a viszályok és a harcok köztetek? Nem a tagjaitokban dúló önző kívánságok okozzák ezeket? Mert kívántok valamit, nem kapjátok meg, képesek vagytok ölni, irigykedni, és mégsem tudtok célt érni, ezért harcoltok és viszálykodtok. Ennek ellenére nem kapjátok meg, azért, mert nem kéritek. Vagy ha kéritek, azért nem kapjátok meg, mert rosszul kéritek, csupán a saját élvezeteitekre akarjátok azt eltékozolni. Megdöbbent engem ez a gondolat, amikor látom a magam harcait, meg látom sok más embertársamnak, más házaspároknak a konfliktusok között való vergődéseit, hogy annyira szeretnének valamit elérni, valamit megkapni, és ezért úgy gondolják, hogy harcolni kell. Pedig benne van az előbb elhangzott néhány gondolatban az, hogy a harc és a viszálykodás helyett talán egyszerűbb lenne kérni. Egyszerűbb lenne odafordulni a másik emberhez és azt mondani, hogy ne haragudj, de nálad van az, amire nekem érzelmileg vagy bármilyen más tekintetben, szempontból szükségem lenne. Ide tudnád adni ezt nekem? Szóval ezekről a kérdésekről fogunk majd beszélgetni az elkövetkezendő percekben, de először szedjük egy kicsit részeire azt, hogy miről is szól egy-egy konfliktusos helyzet. Hallottuk az előbbi pár gondolatban azt, hogy gyakran a konfliktusaink hátterében a saját önző kívánságaink lapulnak meg. Hányszor gondoltunk már arra, kedves hallgatóim, hogy én azért vagyok férj, és azért van egy feleségem, hogy az én kívánságaimat, az én igényeimet, jobb esetben a szükségeimet kielégítse, megelégítse. És vajon gondolunk-e arra, hogy a másik oldalon pedig ott van ő, aki hasonlóképpen érzelmi meg egyéb hiányokkal, szükségekkel kénytelen együtt élni, és vajon törekszünk-e arra, hogy ezeket a hiányokat, ezeket a szükségeket pedig mi pótoljuk ki az ő életében. Másik érdekes gondolat, hogy gyakran ölre megyünk, és ahogy az előbb a Szentírás egy gondolatát hallhattuk, mintha még ölni is képesek lennénk azért, hogy nekünk legyen igazunk, a mi hiányaink, a mi szükségeink kapjanak megelégítést. És mégis ennek ellenére, a küzdelmeink, a harcaink, a konfliktusaink ellenére nagyon-nagyon kielégítetlen képet mutat gyakran az életünk. És hadd ismételjem meg azt a nagyon fontos gondolatot, amit az előbb már hallhattak tőlem, hogy elég volna kérni. Persze jól kellene kérni ahhoz, hogy a másik megértse, fölfogja, hogy mire is van nekem szükségem. A konfliktusnak a jelentése körülbelül így fogalmazható meg, hogy összevet, összecsap, megütközik. Konfliktusok lehetnek egyének és csoportok között. Két ember bőségesen elegendő ahhoz, hogy konfliktus helyzet alakuljon, formálódjon ki közöttük. Ugyanakkor hadd mondjam önöknek azt, hogy gyakran még két ember sem kell hozzá, elegendő magunkba nézni, és meglátjuk azt, hogy ott vannak ezek a feszültségek saját magunkban. Olykor, vagy gyakran, tegyék fel maguknak ezt a kérdést, saját magunkkal is nagyon-nagyon nehezen jövünk egyenesbe. A konfliktusaink mögött igények, szándékok, vágyak, törekvések és érdekek húzódnak meg. De ugyanúgy ott vannak a szükségletek, ott vannak a nézetek, a vélemények, ott vannak az értékek, amelyek szemben állnak egy másik ember értékével, törekvésével kapcsolatban. Ennél a gondolatnál fogjuk majd folytatni, kedves hallgatóim, a műsorunkat. Most néhány percre elmegyünk és zenét hallgatunk. Kívánom, hogy ez alatt is érezzék magukat nagyon jól.
Egymásra hangolva. Magazin a harmonikus párkapcsolatokért a Halas Rádióban.
Ismét köszöntöm kedves hallgatóimat. Önök a Egymásra hangolva magazin műsorát hallgatják, és a konfliktusokról, azoknak a miben létéről beszélgetünk a mai délutánon. Míg a konfliktusok jellemrajzánál maradva, a kialakulásuk okait vizsgálva elmondhatjuk azt, hogy gyakran ott van a konfliktusok hátterében a versengés. Az a fajta versengés, amely arról szól, hogy melyikünk élvezzen elsőbséget és miért. Egy-egy ilyen versenyhelyzet az nagyon könnyen előidézője lehet a konfliktusoknak. Ugyanakkor hadd zárjam le azzal ezt a gondolatkört, hogy az együttműködés az viszont a megoldásnak az útját jelentheti számunkra. Nem kell arra gondolni, hogy majd én magamban megoldom ezeket a problémákat, hanem sokkal inkább törekedhetünk arra, hogy együttműködve, egyfajta konszenzusra, egyetértésre jutva keressük a megoldásnak az útjait. Aztán a konfliktusok kifejeződési formáinál egy pár gondolatot, amit szükségesnek látok megemlíteni. Egyik az, hogy olykor az egyik félben zajlik le. Ez nem látványos, de nagyon-nagyon romboló tud lenni. Biztosan tapasztalják saját magukban is, kedves hallgatóim, azt, hogy mennyire képesek vagyunk mi emberek bezárkózni, és magunkra húzni a takarót, és úgy jól ellenni a magunk fájdalmában. Néha szükséges volna, vagy mondjam úgy, hogy gyakran szükséges volna, hogy kimondjuk azt, hogy mi van bennünk, mi az, amivel megbántottak, mi az, ami fáj számunkra. Hemingway az egyik írásában a következő gondolatot fogalmazza meg, hogy amit az ember egyszer leír, az többé nem sanyargatja, és nagyon így van. Ha ki tudjuk mondani a fájdalmunkat, ha egy konfliktus helyzetben nem húzódunk félre, és nem zárkózunk magunkba, hanem elmondjuk azt, hogy mi fáj, és miért, és mit érzek, vagy mit gondolok egy adott helyzetről, akkor valószínűleg sokkal egyszerűbben találunk megoldást és gyógymódot ezekre a problémákra. Aztán a másik ilyen kifejeződési forma, amikor látható módon a viselkedésünkben, vagy a tetteinkben mutatkozik meg az, hogy konfliktus helyzetet élünk meg. Ez, ahogy mondtam is az előbb, lehet nagyon látványos a viselkedésünket és a tetteinket illetően, de nem föltétlenül jelenti azt, hogy ugye a valóságtól elrugaszkodott és mindenki másnak az érzéseit látható módon fölkorbácsolja a mi konfliktus helyzetünk, vagy amit ebben megélünk. Olykor nagyon tudunk és nagyon törekszünk arra, hogy viselkedjünk egy-egy helyzetben. És föl kell tennünk azt a kérdést, hogy van-e olyan tér, van-e olyan közeg, vagy még inkább olyan személy, ahol nem kell alakoskodnunk, nem kell viselkednünk, hanem kimondhatjuk, megélhetjük a konfliktusokkal kapcsolatos érzéseinket, vagy nehézségeinket. Konfliktusoknak a hatásai, azok elindíthatnak bennünket abba az irányba, hogy konstruktív magatartást öltünk magunkra. Ilyenkor az történik, hogy az, ami vagy aki kirobbantja ezt a nyomorúságos helyzetet, nem engedi meg, hogy a kapcsolat befagyjon és leálljon. Ugye, amikor konfliktusokról beszélünk, akkor mindig látni kell azt, hogy egy-egy ilyen helyzet nagyszerű alkalmat teremt arra, hogy a kapcsolatnak az egészére hatást gyakoroljon. És amikor ezt a helyzetet tapasztaljuk, akkor nekünk magunknak is törekedni kell arra, hogy nem szabad a konfliktust odáig hagyni fejlődni, hogy a kapcsolatunk befagyjon és leálljon. Meg kell látnunk azt, hogy egy-egy ilyen helyzetben energiák feszülnek, és ezeket az energiákat erőforrásként használhatjuk föl arra nézve, hogy jó irányú változások történjenek az életünkben. De ugyanakkor lehet destruktív is, például nincsenek kialakított szabályaink a rendezésre nézve, és elkezdjük kihasználni például az alá és fölé rendeltségi viszonyunkat, az erőknek az egyensúlytalanságát, és ez sajnos érzelmileg erősen negatív töltött helyzetet idéz elő a kapcsolatunkon. Aztán egy érdekes gondolatot is hadd említsek önöknek, amely ebben a furcsán átalakult mai világban nagyon-nagyon gyakran a terítékre kerül. hogy az, aki velünk él, akivel összekötöttük egy életre az életünket, az a kapcsolaton belül vetélytárs vagy megbecsült társ számunkra, vagy egymás számára. Hogyha vetélytárs, akkor ha vetélytársként értelmezzük az ő lényét, az ő személyét, akkor sokkal gyakrabban jönnek elő ezek a konfliktusok, amelyekről beszélünk. Hogyha megbecsült társként tudunk rá gondolni minden adott helyzetben, akkor viszont azt mondhatjuk, hogy sok mindent hajlandóak vagyunk föláldozni azért, hogy ez a megbecsült státusz az ő számára folyamatosan megmaradjon, de ugyanúgy az én számomra is. Kedves hallgatóim, amikor szeretett kapcsolatokról beszélünk, hadd jegyezzem meg itt zárójelben, hogy ezekben az adásokban igen-igen sokszor előjön ez a gondolat, hogy szeretett kapcsolat. Nos, amikor ezekről beszélünk, akkor soha nem szabad elfelejteni, hogy a legsérülékenyebb kapcsolati formákról, rendszerekről beszélünk. És éppen ezért ezekre, mint a mi legnagyobb ajándékainkra, különösen oda kell figyelnünk, hogy amennyire lehet, akkor ne rajtunk múljon ezeknek az épsége. Illetve múljon rajtunk ezeknek az épsége, de olyan összefüggésben, hogy mi vagyunk azok, akik a legtöbbet, sőt, ha kell, akkor mindent talán erőnkön felül is megteszünk azért, hogy ezek a kapcsolatok működőképesek, épek, egészségesek legyenek, és ilyenek is maradjanak. Kedves hallgatóim, ismét néhány percig zenét fogunk majd hallgatni, és amikor visszatérünk, akkor arról a gondolatról váltunk néhány szót, hogy a konfliktusok megoldásában hogyan segít a jól fölépített, a jól bejáratott házasságon belüli kommunikáció. Várom vissza, kedves hallgatóim!
Egymásra hangolva. Magazin a harmonikus párkapcsolatokért a Halas Rádióban.
Ismét sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóimat. Az Egymásra hangolva magazint és benne Beke Lászlót hallják. Az előző blokk végén azt ígértem, hogy a konfliktusainkat a kommunikáció tekintetében fogjuk majd értelmezni az elkövetkezendő percekben. Mielőtt ezekről a kérdésekről bővebben szó esne, hadd emlékeztessem hallgatóimat egy korábbi adásban elhangzott gondolatra, ami arról szól, hogy mi is valójában a kommunikáció. Gyakran hajlamosak vagyunk arra gondolni, hogy a kommunikáció az alapvetően a beszéd, az információ megosztása, holott azért alapvetően és lényegét tekintve sokkal több és sokkal másabb a kommunikáció. Kommunikáció alapvetően azt jelenti, hogy kapcsolatban lenni. És amikor konfliktus helyzetben vagyunk, akkor mindig arra kell gondolni, ezt kell először megvizsgálni magunkat és a társunkat figyelembe véve, hogy kapcsolatban vagyunk-e egymással, vagy pedig már szakadoznak azok a szálak, amelyek összefűznek bennünket. Néhány héttel ezelőtt egy házaspári tréningen azt a feladatot adtam a jelenlévő férfiaknak és nőknek, házaspároknak, hogy üljenek le, és először egymástól függetlenül, majd pedig közösen is végezzék el azt a gyakorlatot, térképezzék fel az életüket, hogy hány és hány szállal vannak összefűzve. Utána nézzék meg azt, hogy melyek a legerősebb szálak. Vizsgálják meg azt is, hogy melyek azok a szálak, amelyek leginkább meggyöngültek, melyek azok talán, amelyek már szakadozó félben vannak, vagy talán el is szakadtak. Érdekes eredménye volt ennek a gyakorlatnak. Jó néhányuk szemében láttam azt a megdöbbenést, hogy erre nem gondoltunk. Úgy gondoltuk, hogy erős szálak fűznek össze bennünket, de most, amikor a mélyére nézünk ennek a kérdésnek, akkor már azt látjuk, hogy szinte alig vagyunk kapcsolatban egymással. A napi rutinok, a szükség, a megszokottság az, ami összekapcsol bennünket. Bátorítom kedves hallgatóimat arra, hogy önök, akik házasságban élnek, vagy esetleg arra készülnek, mindig nézzék meg azt, hogy milyen szálak és milyen erősen fűzik össze önöket ebben a kapcsolatban. Aztán érdemes föltérképezni azt a kérdést, hogy alapvetően kiket jellemeznek a konfliktusok, mert nem annyira egyértelmű dolog az, hogy gyakran kik azok, akik ezeket a konfliktus helyzeteket megélik. Mondok néhány dolgot, és lehet, hogy magunkra ismerünk, miközben ezeket hallgatjuk. Például az összeférhetetlen, rossz természetű, bajkeverő, bajkereső embereket alapvetően jellemzik ezek a konfliktus helyzetek. Így van ez vajon? Bizonyos tekintetben így van, ugyanakkor azt is látni kell, hogy nem csak őket jellemzik ezek a problémás helyzetek, hanem látjuk ezeket a konfliktus helyzeteket azoknak az embertársainknak az életében is, akik békés, jó természetű embereknek mondhatóak, egyszerűen csak azért, mert van egy bizonyos szabad akaratunk, vannak döntési képességeink, egyszerűen ilyen alkotások, ilyen teremtmények vagyunk, akik ezzel az akarattal és ezzel a döntési képességgel vagyunk fölruházva. És amikor az ember magáról gondolkodik a lehetőségeiről, akkor bizony nagyon sokszor keveredik abba a helyzetbe, amit konfliktusként nevezhetünk. Aztán látni kell azt, hogy mekkora szerepe van az életünkben annak a lehetőségnek, hogy mi tudunk beszélni, de ugyanakkor tudunk meghallgatni, képesek vagyunk figyelni, és hogyha törekszünk rá, akkor meg tudjuk érteni a másik ember gondolatait. Nagyon nagy lehetőség számunkra az, hogy ezekkel föl vagyunk ruházva, talán egyedül az összes teremtett élőlények közül. Aztán látni kell azt, hogy a kommunikáció eszközei közé tartozik az, amit intimitásnak nevezünk. Az érintés, a szexualitás, azok a fajta egymás között megnyilvánuló, mások számára talán nem is föltűnő apróságok, amelyek elmélyítették és igazán intimmé, mélyé teszik a kapcsolatunkat. Aztán föl kell tenni, ha már itt a kommunikációról beszélünk, azt a kérdést, hogy hogy állunk az egység tekintetében. Az előbb ugye arról beszéltem, hogy hány és milyen erős szálak fűznek bennünket össze. Most egy másik irányból megközelítve ezt a kérdést, látni kell azt, hogy a szakadozó szálak hátterében vajon mi is lehet. Valószínűleg ott vannak az igények, a csalódások, vagy ott vannak a hiányok, a meg nem értés, lehet, hogy ott van az irítség, a féltékenység, vagy a meg nem bocsátott bűnök egymás irányába. Vagy lehet, hogy ott van az életünkben a közelkerüléstől, az intimitástól való félelem. Esetleg gondoltak-e már arra, hogy ezeknek a konfliktusoknak a hátterében a hiányos vagy téves önismeret húzódik meg? Vagy az elvárás rendszerben vannak a hibák, amikor úgy gondoljuk, hogy nekünk van valamihez jogunk, támasztunk valamilyen elvárást, de a másik pedig megbicsaklik ebben az egészben, és úgy gondolja, hogy ez nem elfogadható hibás megközelítés az én számomra. Kedves hallgatóim, ismét egy néhány percig zene következik, és amikor visszajövünk, akkor olyan kérdéseket fogok fölvetni, amelyek a megoldásról, a felelősségről, az együtt vagy külön megoldás kérdéséről beszélnek. Várom vissza a hallgatóimat.
Egymásra hangolva. Magazin a harmonikus párkapcsolatokért a Halas Rádióban.
Kedves hallgatóim, örülök annak, hogy velünk tartanak ebben a műsorban. Az utolsó néhány percben a felelősségnek a kérdéséről próbálok egy pár gondolatot megosztani önökkel. Egy konfliktus helyzetben mindig az az egyik legnagyobb kérdés, vagy azt hisszük, hogy ez az egyik legnagyobb kérdés, hogy ki a felelős. Mindig felelősöket keresünk, rosszabb esetben bűnbakot, aki elviszi az egész probléma halmazt. Ugyanakkor föltesszük-e azt a kérdést, hogy mit kellene tennünk a megoldásért, mit kellene tennünk együtt, mit kellene nekem, és mit kellene a másiknak. Olyan kérdések merülnek föl itt, kedves hallgatóim, amelyek arról szólnak, hogy mennyire ismerjük jól magunkat. És a konfliktus helyzetek azok képesek elvezetni bennünket arra a fajta fölismerésre, hogy meglátjuk saját magunkat, mint egy tükörben, egy-egy ilyen helyzetben. Tele vagyunk különböző félelmekkel, csak néhányat említek ezek közül. A kudarctól való félelem hátterében az van, hogy mi lesz, ha kiderül, hogy én hibáztam. Vagy az elutasítástól is gyakran félünk, ennek meg a hátterében az van, hogy vajon elfogadható vagyok-e így, ahogy vagyok. Ott vannak a bűnös keresési játszmáink, hogy mit fog tenni a másik, ha kiderül, hogy én vétkeztem ellene. És ott van a szégyentől való félelem, hogy mi történik akkor, ha kiderül, hogy nem tudok megváltozni, benne ragadok ebben a problémában, és én leszek ismét az, aki újabb és újabb konfliktusokat fogok generálni a kapcsolaton belül. Nagyon gyakran azt gondoljuk, hogy rengeteg rejtegetni való dolog van bennünk, hogy el kell rejteni a kudarcot, el kell rejtenünk azokat a félelmeinket, amelyek az elutasításról vagy bármi másról szólnak. Én meg ugyanakkor hadd mondjam azt, hogy ezeknek a dolgoknak éppen a felszínre kell kerülni azért, hogy harmóniába és önazonosságba kerüljünk saját magunkkal. Tudnunk kell, hogy kik vagyunk. Tudnunk kell azt, hogy mennyire vagyunk terhelhetőek. Tudnunk kell azt, hogy ki a társunk, milyen ő mennyire terhelhető. Tudnunk kell azt, hogy alapvetően miről szól a házasságunk, hogy vannak-e közös útjaink, vannak-e céljaink, vannak-e legalább törekvéseink erre nézve. Tudnunk kell azt is, hogy önmagában emberek között nincs harmónia, még akkor sem, ha olykor persze összecseng néhány hang, de a harmóniát azt tudatosan kell fölépítenünk, össze kell hangolnunk magunkat a másikkal. A megszelídített konfliktusokról szeretnék még valamit így a műsor vége felé elmondani. Mert a konfliktusról úgy önmagában nem lehet mit kezdeni, ebből általában nagy veszekedés és nagy viharok szoktak kikerekedni. De a megszelídített konfliktusok azok másak. És ezeket a konfliktusokat úgy lehet megszelídíteni, hogy van néhány alapvető gondolat, amit jól az értelmünkbe meg a szívünkbe kell vésni, és ezeket alkalmazni kell ezekben a helyzetekben. Mert hiába tudjuk őket, ha nem merjük alkalmazni, akkor nem fognak ezek működni. De egyik az egy ilyen konfliktusos időszakban, hogy megtanulom és kimondom és kondicionálom magam erre a kérdésre, hogy szeretem a másik embert, a férjemet, a feleségemet, nem ő a probléma. Vannak problémáink, de nem ő a probléma. Bármi is most a helyzet közöttünk, akkor is szeretem. A másik, amit alapvetően meg kell tanulnunk, hogy nem fogadjuk el azt, hogy létezik más út, létezik más megoldás, hanem vele akarom megoldani a problémámat, nem egymagamban és nem mással. Meg kell tanulnunk és gyakorolnunk kell azt, hogy a kapcsolatból nem visszük ki ezeket az információkat, amelyek a problémáinkról, a konfliktusainkról szólnak, hanem arra törekszünk a végsőkig, hogy együtt oldjuk meg, a másikat bevonva ebbe a megoldásba. Harmadik, amit jól meg kell tanulnunk, hogy nem tagadunk és nem hazudunk, sem egymásnak, sem meg a másiknak. Meg kell tanulnunk azt is, hogy beszélgessünk egymással, és meg kell tanulnunk legfőképpen azt, hogy tudjunk bocsánatot kérni, és tudjunk bocsánatot adni a másiknak, hogy merjünk elengedni. Elengedni olyan tartozásokat, olyan problémás helyzeteket, amelyek egyébként megfertőznék a mi kapcsolatunkat. És a legvégén hadd foglaljam össze a konfliktus megoldás lehetőségét három nagyon egyszerű lépésben. Alapvetően abból kiindulva, hogy azért törekedhetünk ám arra, kedves hallgatóim, hogy ne minden problémás helyzet torkoljon bele egy nagy, föltartóztatatlan konfliktusba. És ennek van három megelőző lépése. Az egyik az, hogy tartóztassuk meg a nyelvünket. Szentírás úgy beszél a nyelvről, mint egyrészt nagy lehetőségről, de ugyanakkor azt is mondja ezzel kapcsolatban, hogy a legélesebb és a leggonoszabb fegyverré válhat a másik ember irányába. De ha kontrollálni tudjuk a nyelvünket, a beszédünket, meg tudjuk tartóztatni a gonosztól a beszédünket, akkor az első lépést megtettük a konfliktusaink megelőzése érdekében. A második lépés úgy hangzik, hogy elfordulni minden gonosz dologtól és tenni a jót a kapcsolatunk és a másik érdekében. Nem egyszerű, nem könnyű lépés, de megtanulható és gyakorolható. És a harmadik lépés pedig arról szól, hogy amennyire tőled telik, törekedj a békességre és őrizd meg a békességet. Mondom, amennyire rajtunk áll. Alapvetően magunkért és a kapcsolatunkért vagyunk felelősek. De ugyanakkor ez a hozzáállás, amit mi kiépítünk és begyakorlunk a magunk részéről, ez példaként szolgálhat a társunk számára is. Ő is eljuthat odáig, hogy óvja és megtartóztatja a nyelvét a gonosztól, elfordulattól és teszi a jót, törekszik a békességre és megőrzi azt. Egy kicsit az eddigi gyakorlattól eltérően hadd fejezzem be egy olyan gondolattal, egy olyan zsoltár részlettel ezt a mai adást, ami szinte egy áldás lehet mindegyikünk számára. Dávid így fogalmazza meg ezt a pár gondolatot, hogy milyen szép és milyen gyönyörűséges, ha a testvérek, adott esetben egy házaspár egyetértésben tudnak élni. Olyan ez, mint amikor a drága olaj a fejről lecsordul a szakállra, Áron szakállára, amely leír a köntös gallérjára, mert csak oda küld az Úr áldást és életet mindenkor, ahol ez az együtt gondolkodás, ez az egymás felé fordulás megvalósul. Megköszönöm kedves hallgatóimnak, hogy végig velünk voltak. Ezt az adásunkat egy későbbi időpontban megismételjük, ha van rá lehetőségük, hallgassák meg, vagy ajánlják másoknak, illetve a hangtárban megtalálható majd ez a műsorunk is, és az interneten bármikor meghallgatható. Köszönöm, hogy velünk tartottak. További szép napot kívánok mindegyiküknek.
Egymásra hangolva. Magazin a harmonikus párkapcsolatokért a Halas Rádióban. Egymásra hangolva.